Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Néhány nap szünet után ma ismét górcső alá vesszük a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerész Képzés, Magyar Gyógyszerész Képzésnek a helyzetét, mert hogy a Krónika napilap hasábjain egy átfogó elemzés jelent meg. Dr. Ábrám Zoltán professzor, a jeles tanintézmény tanára tollából, aki történelmi áttekintés, helyzetelemzés és jövőkép elővetítéssel próbálta a jelenlegi helyzetet elemezni. Úgy tűnik, hogy a kialakult feszültség ellenére azért van holmi remény a folytatásra. Igaz, hogy ez nem kecsegtet túl nagy önbizalommal, de maga az a tény, hogy a történtek, a múlt heti történtek ellenére az oktatási folyamat javában zajlik, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy mai vendégem, jeles meghívottam, még nem ért ide a stúdióba, úton van, tudomásom szerint, ugyanis éppen a diákokkal van elfoglalva, és azt ígérte, hogy 17:30 körül mindent megtesz, hogy itt lehessen. Tehát tisztelt hölgyeim és uraim, Quo Vadis Vásárhelyi Magyar Orvosképzés, ez lesz a fő témája a mai naprakész műsornak, és hát természetesen, hogy szokásunkhoz híven, amikor élőben vagyunk önökkel kapcsolatban, akkor a témával kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat is szívesen, szeretettel várjuk, mégpedig a szokásos, jól ismert elérhetőségeken. Tehát, ha majd lesz hozzáfűzni valójuk kérdésük a vendéghez, vagy be szeretnének kapcsolódni a témával kapcsolatosan a műsorban, akkor kérem szépen, hogy hívják a 0265 22 20 22-es vagy 0365 42 44 34-es telefonszámok egyikét. SMS-t is írhatnak a 0740274165-ös számra, és él szokásunkhoz híven e-mail címünk is, tehát elektronikus postacímünk, mégpedig a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Mint elmondtam már, tehát a mai műsorban ismét a Marosvásárhelyi Magyar Orvosképzés jövője lesz a fő téma, Quo Vadis Vásárhelyi Magyar Orvosképzés című elemzés kapcsán, amely dr. Ábrám Zoltán professzor, a MUGE tanára tollából jelent meg, és olvasható a Krónika napilap honlapján. Nos, pár perc türelmet kérünk önöktől, hogy a jeles professzor úr érjen ide a stúdióba, és azután majd bekapcsolódhatnak önök is a beszélgetésbe, amely három pillére fog szándékaim szerint alapozódni, mégpedig egy kicsi rövid történelmi áttekintés lesz a műsor elején. Az oktatási törvény, a 2011-es oktatási törvény utáni időszaknak a küzdelmeit próbáljuk majd, igyekszünk pontosabban áttekinteni, és hát arra is kitérünk, hogy milyen reményekkel kecsegtet a bekövetkező változások után mindaz, ami várható, legalábbis jelen állás szerint lesz 2019 őszétől kezdődően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, pontosabban egy új név kapcsán, mégpedig a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Műszaki és Tudományos Egyetem berkeiben, azok után, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magába szippantja, bekebelezi a Petru Major tudományegyetemet, legalábbis az két szenátus jelenlegi döntése kapcsán. Nos, akkor picit türelmüket kérem, ha esetleg már a témával kapcsolatosan kérdéseik vannak, vagy hozzászólni szeretnének még idejében, hát akkor kérem, bátran tegyék meg, mint mondtam, az elérhetőségeken telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös, és e-mail címünk pedig a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Megérkezett vendégem, hamarosan elkezdjük a beszélgetést. Tisztelettel köszöntöm a mai Naprakész műsorban dr. Ábrám Zoltánt, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzorát. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy sűrű programja ellenére befáradt a stúdióba.
Köszönöm a meghívást, és Szentgyörgy napra alkalmából köszöntöm a rádió hallgatókat.
Hát már beharangoztam azt, amiről szó lesz itt a mai műsorban, úgyhogy térjünk is rá a témára. Tehát Kovadisz Vásárhelyi Magyar Orvosképzés. Nagyon átfogó elemzést írt, igazán érdemes elolvasni. És talán kezdjük az elején azzal a történelmi rövid áttekintéssel, amelyel kezdődik maga ez az elemzés. Tehát van itt két fontos dátum, 1945, május 29-e, majd Marosvásárhely szempontjából 1948. Idestova, ez a két fontos dátum kapcsolható az erdélyi magyar nyelvű orvosképzéshez, és akkor parancsoljon önné a szó, tisztelt professzor úr.
Egyébként az írást az interneten is megtalálhatják, akit részletesebben érdekel. Ami pedig a történelmi hátteret illeti, hát van egy a mondás is, hogy néha történelem ismétlődik, vagy ismétlődhet. Köztudott, hogy 1945-ben azért jött létre egy önálló magyar egyetem, Bolyai nevet vette fel, hogy ez azt mutassa, az bizonyítsa, hogy van lehetséges Romániában magyarul tanulni, többek között orvosokat is képezni. Viszont mivel a két orvosi egyetem nem fért el Kolozsváron, ezért a Marosvásárhelyi tagozat annak idején átjött, illetve nem férte Kolozsváron, a Marosvásárhelyi tagozat, az orvosi tagozat átjött Marosvásárhelyre. És 1948-tól önállóvá vált, 1962-ben pedig kétnyelvűvé, amint azt egyébként tudjuk, de ezek mind politikai döntésnek voltak az eredményei.
Vagyis hát az első, a 45-ös, az végül is királyi rendelet. Most már a 48-as nem tiszta számomban, hogy az is.
Hát az egy átszer, nem a király, akkor már nem volt király, mert elment a király,
megmutatták. 30-áig még elméletileg igen.
Hanem a 48-ban akkor ugye végül is a kommunista rendszer az kezdte átvenni a hatalmat, és ennek jegyében bizonyos változásokat.
Van egy érdekessége a dolognak, még hogyha gyászos is az a bizonyos érdekesség, hogyha már említette, tisztelt professzor úr, hogy a kommunizmusnak a hatásai is érezhetőek voltak ez év alatt, de minden esetre 48-tól 62-ig, ez ha jól számolom 14 évig csak magyar nyelvű orvosképzés volt itt Marosvásárhelyen, viszont 1962-ben, amikor a román nyelvű orvosképzés is megindult, éppen az a Nikolaj Ceausescu volt itt, aki utólag aztán tudjuk, hogy mit tett az aranykorszak kapcsán a diktátori időszaka alatt ezért az országért.
Így van, csak Marosvásárhelyen nem volt mivel egyesíteni, mint Kolozsváron, ott egyesítették a Bábes és a Bolyai Egyetemet, tehát itt létre kellett hozni egy új tagozatot, és ezért néhány éves késés következett be. Egyébként én magam 59-ben, illetve 60-ban végzett orvos kollégával, szüleim, édesanyám nemzedéke, történetesen Bárányi László Ildikó és Nagy Lajos emlékkönyv adatai alapján kimutattam, hogy az 1959-ben és 60-ban csak magyar nyelven végző, tanuló orvosok nagy része bizony nem magyar többségű helyre került, hanem vegyes vagy akár szórványvidékre, és ott nagyon alaposan helytállt, és azt hiszem, hogy a Marsárhelyi magyar orvosképzésnek és általában az orvosképzésnek a renoméját, a hírnevét is sikerült öregbítenie. Tehát a magyar nyelven való tanulás, amennyiben nyilván párosul a helyi ismeretekkel és a román szaknyelv elsajátításával is, akkor az csak segít, hogy az anyanyelven lehet gondolkodni.
Egyéb iránt ebből az írásból az is kiderül, hogy ön saját bőrén is érezte a kommunista diktatúra, az aranykorszak utolsó hullámait az orvosképzés kapcsán, és annak idején is kizárólag az a kevés magyar végzős, aki Marosvásárhelyen végzett, a Kárpátokon túlra került, jobbára tudomásom szerint Moldvába.
Így van, de én, mint az aranykorszaknak az utolsó végzős évfolyamának a tagja, tehát 1989-ben végeztem, egyébként december 9-én helyeztek ki, és amikor választottunk, akkor aztán december 17-18-a volt már, úgymond kitört a forradalom. Tehát érdekes módon akkor viszonylag több helyet adtak erdélyi helyet is, tehát úgy látszik a hatalom valamit úgy megérezhetett, ami nem jelentette azt, hogy a többség az nem moldvai hely lett volna. Egyébként ennek is köszönhető, hogy a 80-as évek évfolyamainak a többsége az sajnos ma már nem, hogy Moldvában nincs, de még Erdélyben sincs.
Viszont azok, akik kikerültek 89 előtt Moldvába, azok igencsak megbecsült szakemberek lettek. Sőt, volt olyan eset is, hogy hát a változást követően az illető orvos haza szeretett volna jönni, és az ottani közösség könyörögve kérte, hogy maradjon. Több példát is tudok.
Vannak nyilván megházasodás miatt is, hogy ott maradtak. Természetes, hogy vannak pozitív példák, és a jó szakember és a szaktudásnak nincsen nyelvezete nyilvánvaló.
Következett egy rendszerváltás, egy eufórikus időszak, úgy tűnt, hogy az arányok kiegyenlítődnek, ott a 90-es évek elején, ugyebár nem kis erőfeszítések kapcsán, feszültségek is adódtak ebből, és aztán jött 1990 fekete márciusa, amikor már a fele-fele arány megvalósításának az eszméje szinte bekövetkezett, és akkor jött megint egy nagy zuhanás, ami aztán jó néhány évre kifejtette hatását.
Hát így van, 1990 fekete márciusa, nem csak Marosvásárhelyi, hanem erdélyi viszonylatban is a visszarendeződésről szólt, és egy olyan ellenállásba ütközött az önálló magyar iskola rendszernek az elképzelése, megálmodása. De ez nem csak álom volt akkor, mert ezt valósan meg lehetett volna jó akarattal valósítani, viszont olyan ellenállásba ütközött a visszarendező erők részéről, hogy hát ez torkolott valóban a pogromba, és hát Marosvásárhelyen ma is ugyanígy problémák vannak iskolaügyben is, igaz, akkor a Bolyai iskoláról volt szó, most a katolikus iskoláról, és hát ami az orvosképzés illet és a módja helyzetét, hát más változatban, de ugyanaz a téma az még fennáll.
Kérném, hogy tegyük fel a főhallgatót, Pejázi Romeo Butit, a műszaki munkatársunk, hogy hallgató van a vonalban. Halló, üdvözöljük!
Halló, jó napot kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az én testvérem is a gyógyszerészetit itt végezte. Moldvában nevezték ki, ő 63-ba végzett, és 8 évet húzott le Moldvában. Piátra Nyámson románban volt, fogsámban volt, és az állomási kísérték ki, az emberek sírtak, hogy hívták, mondták, maradjon ott. Tehát magyar szövérfinek hívták, és mégis megélták, a helyüket megállták a Moldovába. Ugyanúgy a barátja tárgalom volt, ő is medvés volt, Medvés Istvánnak hívták, és sokan vagy 5-6-ot helyeztek ki Moldovába. A sogornőm gyógyszerorvosnő volt, gyerekorvosnő volt, nagy körzete, 16 faluval, és mégis mindegyiket rendelt. Pedig váradi lány volt, alig tudott, nehezen tudott beszélni, de megtanult románul rendesen, és ott volt Moldovában 8 évig.
Valóban ez az a korszak volt, amikor orvosi diplomát szerezi Marosvásárhelyen, az akár Moldvában, de akár külföldön is egy jó névjegykártyának bizonyult, és ez alapozta meg egyébként azt a hírnevet is, ami ma is még érvényes, de egy kicsit már mitikusabb, mint ahogy azt gondolnánk.
Most a tavaly kapták meg az aranydiplomájukat.
Egy keresztnevet kaphatunk öntől, és köszönjük szépen.
Ildikónak hívnak.
Köszönöm szépen, Ildikó.
Köszönöm szépen.
Hogy megerősítette az elmondottakat. Tudomásom szerint vannak azért még most is, lehet, hogy már idősebbek, akik továbbra is ott maradtak Moldvába, az élet úgy hozta, és továbbra is elismert emberek. Na már most ebből az értékelésből én egy kicsit keserű szájízet is érzek, tisztelt professzor úr, mert hogy a 90-es évek történései, illetve hát a fekete márciusnak a hatásai kapcsán ön azért megjegyzi, hogy a helyzet komolyságát maga a politikum soha nem mérte fel, és valahogy ez a korábban tapasztalt apró lépések politikája egyáltalán nem segített abban, hogy az a bizonyos fele-fele arány végül is megvalósuljon a Mogyén.
Nyilván ez egy komplex kérdés, és én azt hiszem, hogy három pilléren áll, vagy bukik, nem csak az orvosképzés, ugye, hanem egyéb kérdés is, ami oktatásban, felsőoktatásban megemlíthető. Az egyik az az, hogy legyenek diákok. Tehát itt nagy a felelőssége a, eleve az anyáknak, a szülőknek, az iskoláknak, hogy legyenek, és ide jöjjenek, és ne vándoroljanak el. A másik feltétel az az, hogy legyen egy olyan szakmai feltétel, amire lehet alapozni. Tehát nekünk, a Mogye oktatóinak elsősorban ez a feladatunk, hogy a saját munkásságunk által érjünk el olyan rangokat, hogy tudjunk felkarolni másokat is, és tudjuk az oktatás színvonalát, és a magyar oktatás színvonalát, itt most erre utalnék, a közös egyetemen belül biztosítani. És hát nyilván mindezek felett van a politikum, és amint már szóba került, a legfontosabb döntéseket csak is a politikum hozhatja, és hozta eddig is. Tehát most is, hogy ez a kérdés rendeződjön, erre politikai döntés kell. Persze volt már, amikor megbukott egy kabinet, és hát lehet, hogy még lesz, és nyilván a politikumban nem csak a román kormányt, hanem még a magyar kormányt is bele kell értenem.
Ismét hallgatókat köszönhetünk.
Szeretettel üdvözlöm mindannyiukat, és van nekem egy elképzelésem.
Egy keresztenet szabad lesz.
Tessék, ha nem valami reális, akkor elnézést kérek. Hát mivel, hogy Orbán Viktor összeszedtem elég jól a magyar állampolgárságival a szétszórt gyermekeit az anyaországnak, hát milyen volna, ha felvállalna ezt is a magyar kormány, hogy legyen egy teljesen önálló és különálló egyetem.
Megtetszett előzni a beszélgetés fonalát, mert erre is ki fogunk térni, ugyanis történt ezzel kapcsolatosan is egy konkrét esemény az elmúlt hétvégén, úgyhogy pici türelmet kérünk öntől.
Jó, köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen.
2011 egy másik mérföldkő, megszületett egy elég átfogó tanügyi törvény, ami valamelyest a korábbi 99-es, vagy mikor volt, 97-ben volt korábban tanítani, amely nem tartalmazta ezeket a változásokat. Ebben expressis verbis fekete fehéren le van írva, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem multikulturális tanintézmény együtt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel és a Bábás-Bolyai, a kolozsvári Bábás-Bolyai Tudományegyetemmel a az utóbbi kettőben megvalósult a valós multikulturalitás, a Mogyén első perctől kezdve nem, és amit említette már tisztelt professzor úr, ennek következménye 2013-ban, ha jól emlékszem, az Ungureanu kormány megbuktatása is volt. Hát későbbi miniszterelnök jött, Viktor Ponta is itt volt ennek ügyében, tanügyi szakember Ekaterina Andonescu, korábbi tanügyminiszter, egyetemi autonómia, kemény falba ütköztek. Ez a kérdés nem változott. Na már most, amit ön ebben az értékelésben külön kihangsúlyoz, az az, hogy hiába demokratikus változás, a magyar tanerők hatása és létszáma, tehát utánpótlás szempontjából, illetve a magyar diákoknak az aránya egyfolytában csökkent.
Így van, és egy kritikus érték alá estünk, és egy picit ez olyan, mintha egy közösség életét nézzük, hogy többségben élnek, vegyes területen, vagy éppen szorványban. Tehát talán azt is mondhatom, hogy az elszorványosodás irányába tartunk, és amikor egyharmad alá csökken a létszám, az azt jelenti, hogy az egyetemi döntéshozó fórumban, a szenátusban is kicsi az arány, és ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a saját véleményünk és szavazatunk nélkül is alapvető döntéseket tud fogni az egyetem vezetősége. Ez bizonyítja az elmúlt időszaknak is a történése.
De engedjen meg akkor itt egy külön fejezet vagy résznek a kiemelését, mert szintén ön írja azt, hogy a marosvásárhelyi magyar orvosképzés ma olyan szekérhez hasonlít, amelyet egyre több ló egyre több irányba húz.
Hát sajnos a magyar széthúzás az egy elég közismert tényező, és valóban bár mondjuk a gyógyszerészeti tagozatot én példásnak tartom, de igaz kicsi közösség és összetartó, de az orvosi karon ott már több az érdek és a pártoskodás, és valóban egy picit önkritikát is kell vennünk, és én úgy hiszem, hogy mivel nem sikerült Marosvásárhelyen ezt a multikulturalitást megvalósítani, annak egy előzménye az is, hogy mi erről nem beszéltünk és nem készültünk fel kellőképpen. Tehát én úgy gondolom, hogy a 90-es években bizony beszélnünk kellett volna és stratégiát kidolgozni, akkor hát én magam is írtam egy néhány alapvető cikket, a Krónika lehozta, de semmilyen visszhang nem volt, még a magyar közvélemény sem mert valós véleményt megfogalmazni. És egy picit ez olyan, mint talán jelképesen azt mondanám, a szuvas fog, hogy amikor megjelenik a lyukas fog, akkor még nem okoz tüneteket, és amikor már zavarni kezd, akkor már nehezebb lesz a közbeavatkozás.
És akkor van itt egy újabb mondat. Azt írja az elemzésben, hogy bár egy lényegi változás mégiscsak történt, két olyan paripát sikerült befogni a magyar orvosképzés szekérrúdjához, amelyek következetesen kiállnak igazuk mellett, igaz, mindeddig látványos eredmények nélkül.
Hát nyilván én ebben az elemzésemben is próbáltam metaforákat is megfogalmazni, és hát ma is ott van a nyilvánosság, hogy nem mindent lehet egy az egybe leírni, és madárnyelven akár kifejezni. Én úgy gondolom és támogatom is azt a vonalat, a magyar tagozatnak azt a vonalat, ami pozícióban van, viszont tényleg becsületesen igyekszik képviselni az érdekeinket, csak az a szomorú, hogy egyelőre még látványosabb eredmények nélkül. Persze, amint említettem, ez több mindenen áll vagy bukik.
Ez a helyzet, pontosabban mi a helyzet jelen pillanatban? Tehát született két szenátusi döntés. Na most a tisztelt vezető kollégák, mind Szilágyi Tibor professzor úr, mind pedig Szabó Béla, a magyar tagozatnak a vezetője kihangsúlyozták, hogy ezeket hivatalosan lekérte a magyar képviselet. Átvizsgálják, megvizsgáltatják jogászokkal, és több mint valószínű, megtörténik az a lépés, amelyre maga a politikum is serkenti önöket, mert hogy a politikum ezúttal nem szólhat bele a dologba, hogy közigazgatási bíróságon támadják meg. Tehát van két döntés, van két jegyzőkönyv, amely kimondja, hogy az orvosi az bekebelezi a Petrmájort, de gondolom, hogy jelen pillanatban az oktatási folyamat ez nem befolyásolja. Most, ebben a pillanatban.
Ez egyáltalán nem befolyásolja, és egyébként egy folyamatnak a részesei vagyunk, ennek egy bizonyos stációjához értünk el. Ez a folyamat nem most kezdődött, ez a folyamat jó néhány évvel ezelőtt már hivatalosan is megkezdődött, és nem csak a fejekben, hanem nyilvánosan is, ez köztudott volt, hogy ilyen jellegű egyeztetések történtek, sőt egy konszorcium is létrejött a két egyetem között, mint ahogy azt is sejtetni lehetett, hogy az anyagi és szakmai problémákkal küzdő társegyetem az esetleg így találhatja meg a továbbfejlődését. Ez a folyamat zajlik, tehát hogyha most aláírták volna, tudomásom szerint még nem íródott alá a jegyzőkönyv, és ha be is indul egy folyamat, és holnap rá bólint a minisztérium, nyilván rá kell bólintani, és nem holnap teszi ezt meg, még akkor is legalább másfél évre, egy jó tanévre, vagy másfél tanévre lenne szükség, hogy egy új formában folytatódjon a tevékenység.
Tehát ez még is akkor is, a 2019 őszétől.
Tehát ez csak is így lehet elképzelni, hogy ez nem egyik pillanatban alakul, és másik pillanatban átalakul, hanem egy hosszas folyamatnak. Na most nyilván a mi felelősségünk az, hogy az saját érdekeinket próbáljuk minden lehetséges eszközzel védeni, mert nyilván, hogy a magyar vonalnak az önállósága, az arányai, azok lényegesen lecsökkennének, bár, amint említettem, sajnos most se olyan számottevő, hogy a döntésbe bele tudjon szólni.
Ismét hallgató van a vonalban.
Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Én élő szenvedője voltam a Bolyai Egyetem megszűnésének, ott voltam, tehát ismerem. Ezért szeretném Deák Ferencet idézni, mert amit az erő és a hatalom elvesz, az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de amiről a nemzet félve a szenvedésettől önmaga lemondott, annak visszatehetése mindig nehéz, és mindig kétséges. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Arra kérem a tisztelt hallgatókat, hogy keresztnével azért mutatkozzanak be, hogy tudjuk, hogy végül is kivel állunk szóba. Tehát első látása, tisztelt professzor, bocsánat.
Hát talán hozzászólnék, hogy valóban ez így igaz, hogy nem szabad lemondanunk, és ez egy dilemmát is jelent. Ahogy 45-ben is egy dilemma volt, hogy Kolozsvárról Marosvásárhelyre költözön az egyetem, most is vannak olyan dilemmák, és itt egy másik hallgató felvetette, hogy esetleg egy más formában folytatódjon, vagy alakuljon újra ez az egyetem. És nyilván itt vannak ilyen forgatókönyvek, csak megjegyzem, hogy az orvosi oktatás az egyik legdrágább oktatás, és ahhoz meg kell teremteni a háttérintézményeket is, tehát nem lehet szintén csak egy folyamat részeként ezt elképzelni, és ez a folyamat szintén beindult, tehát vannak egyeztetések, vannak véleménycserék, akár a magyar kormány részéről, vagy a magyar kormánnyal, hogy hogyan lehet esetleg, de nem holnap és nem holnap után, hanem még egyszer hangsúlyozom, idő kell, tehát ha Marosvásárhelyen önálló orvosi egyetem akar működni, akkor ahhoz valószínűsíthetően egy önállóbb van működő kórházra is szükség van, azt pedig fel kell építeni, és ahhoz is idő kell, és így tovább, tehát ez egy komplex stratégiának lehet a része.
Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Utvaldi Erzsébet vagyok, Marosvásárhelyről. Nem vagyok érdekelt az egyetem ügyében, de azért a véleményemet szeretném közölni Önökkel. Nagyon sajnálattal vettük tudomásul az utóbbi idők történéseit. Én úgy érzem, hogy a mi érdekvédelmi szervezetünk nem igazán vette komolyan a feladatát már rég, amikor az utóbbi tanügyi törvény megalakult, létrejött, akkor Markó Béla úr olyan nagyon megelégedve közölte, hogy ilyen jó tanügyi törvény még nem volt eddig, és pár nap múlva vettük mélységesen tudomásul, hogy a hivatalból az orvosi egyetem önálló részét megszüntették, tehát nem engedték, hogy megalakuljon az önálló orvosi, magyar orvosi egyetemi kar. Én nem tudom, úgy érzem, hogy az RMDS hátradőlve élvezi a pozícióit, és nem csinál semmit érdemben ahhoz, hogy az egyetem vagy a tanügyi törvény jobbra forduljon, hogy érdeke legyen. Nagyon-nagyon hagyja az egyetemnek a vezetőségét, hogy küzdjön, harcoljon mindenért, és ők ilyen-olyan kifogásokkal, hát szóltunk, hát mondjuk, de nem tesznek semmit közösen ahhoz, hogy összefogják a népet, összefogják a tanügyi kádereket, ők tudják hallatni hangjukat ottan, ahol vannak, akkor sem, amikor kormányban voltak, mert akkor meg voltak elégedve, amikor nincsenek kormányban, akkor azért, mert hát nem lehet szólni, ez így nem megy, valamit változtatni kell, és kapjanak észbe a vezetők, azok az RMDS-esek, akiket a választók választottak, és tegyenek valamit érdekébe, hogy az ne legyen minden évben probléma a tanügyi törvény által, ilyen-olyan joghiányokkal, fokhíjakkal, meg ezekkel.
Köszönjük a véleményét.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen, hát nyilván nem tisztem politikailag állást foglalni, másrészt pedig azt is jelzem, hogy a Marosvásárhelyi Orvos Egyetemnek az alkalmazottja vagyok, tehát bizonyos lojalitással is viseltettem nyilvánvalóan a munkáltatóm iránt, viszont azt megjegyszett, természetesen aláhúzom, hogy a politikai alapdöntés az nagyon fontos, és itt már volt egy egyetemi alapvita a 90-es esztendőkben, hogy álljon helyre a egykori Bolyai Tudományegyetem. Egyébként ott is még akár belső vélemények is megoszlottak, és hát amint tudjuk, még lett volna egy Petőfi Schiller variáns is, amiből nem lett semmi, és hát végül az történt, hogy a magyar kormány létrehozta a Szapienc Egyetemet. Ezek mind a politika sikerei, esetleg kudarcai is, amihez mi magunk is többé-kevésbé a tehetetlenségünk által is asszisztálunk, vagy tudunk valamelyes javítani rajta.
Nem akarom védeni a politikumot, azt viszont meg kell jegyezni, hogy bizonyos, miután a hallgatót meghallgatjuk, az újabb hallgatót. Halló!
Halló, igen!
Üdvözlők, hallgatjuk. Kihez van szerencsénk, jó napot kívánok!
Nagy tisztelettel üdvözlöm az adásban részvevőket. Nekem két kérdésem volna.
Egy keresztnevet kaphatunk öntől?
Tessék?
Egy keresztnével bemutatkozna, legyen szíves.
Igen, én Elemér vagyok.
Köszönjük, hallgatjuk, parancsoljon.
Két kérdésem volna. Az egyik kérdésem az, hogy önök szeretném tudni, hogy ezt az impozáns épületet mikor és kik építették, ahol az egyetem jelenleg van. A második kérdésem az volna, hogy tudom, hogy nem orvosi egyetem céljából volt építve ez az épület. A második kérdésem pedig az volna, hogy a professzor úr tud-e arról, hogy kik segítették azt, hogy ott az önálló Magyar Egyetem annak idején létrejöjjön? Ki volt az a Puttaki professzor, vagy Miskolci professzor? Ezek honnan jöttek? Én nem vagyok orvos, csak olvastam egy könyvet, ezt az Égbe nyúló kockakövek című könyvet, és ezzel informálódtam bizonyos dolgokról. Ezekre, ha tudnék választ kapni, nagyon örvendenék. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Köszönjük, hogy feltett a kérdést.
Köszönjük szépen, és hát kiéződött, hogy a kérdező az, hogy nagyjából a válaszokkal is tisztában van. Ami az első kérdést illeti, tehát az 1900-as évek elején a századfordulón még a város építette kadét iskolának, katonaiskolának azt az épületet, és egyébként az hasznot is hozott a város számára, mert a hadügyminisztérium vette bérbe, és elég szép összeget fizetett. Tehát voltak olyan kiadásai a városnak, amit esetleg ezzel lehetett helyrehozni. Az már más kérdés, hogy más korszakok jöttek, és volt ez Mihály Vityázó katonai iskola is a két világháború között, ugye. Tehát 45-ben pedig, amikor szét kellett nézni, új egyetemi helyszín után kellett nézni, mert ugye Kolozsváron két egyetem jött volna létre, mind a Román Egyetem, amely Szebenből visszatért, mind a működő Magyar Egyetem, hát akkor többek között ezért is esett Marosvásárhelyre a választás, mert volt egy ilyen impozáns épület, és hát kórházak és orvosok is működtek a városba, és akkor itt kapcsolódnék nyilván a másik kérdéshez is, egyöntetű, hogy magyarországi vendégprofesszorok segítségével sikerült az oktatást beindítani, de egyébként 1872-ben, amikor megalakult Kolozsváron a Ferenc József Tudományegyetem, és azon belül orvosi képzés volt, nagyon sok budapesti orvosprofesszor egy évet, vagy lehet akár hosszabb időszakot is Kolozsváron töltött el, és ott oktatott. Igaz, akkor csak vonatra kellett szállnia, és leszállt Kolozsváron, más volt a közlekedés és a helyzet, de így sikerült beindítani az oktatást. És egyébként, hadd említsem meg Generszig Antal nevét, aki a Kolozsvár Egyetemnek is, és a Budapestinek is volt rektora, és még mások neveit is megemlíthetem. Felsorol többet a hallgató, akár Robál Ferencét is, aki, vagy Mátyás, nagyon híres sebész volt, tehát nagyon sokakit fel lehet sorolni.
Közben érkezett egy SMS is, Sándor nevű hallgatónk teszi fel a következő kérdést, pontosabban véleményt mond, hogy azt kéne elérni, hogy az egyetem vezetősége legyen helybéli, ne az ország más részéből, akinek kizárólagos célja a magyar szak megszüntetése, írja Sándor. Hát attól, hogy a rektor esetleg más tájakon született, a jelenlegi rektor, és hát nem tudom, hogy a tanári kar hány része, az még nem azt jelenti, hogy Hát azért sorvasztják el a magyar orvosképzést, mert máshonnan jöttek.
Hát nyilván ezzel nem mond akár az Európai Unió elveivel is, mert hát szabad választás van, de egyébként megjegyzem, hogy nem cél a megszüntetés a magyar tagozatnak, magyar oktatásnak. A magyar diák utáni fejkvóta az több, mint a román diák után, tehát inkább az a cél, hogy egy olyan arány alakuljon ki, amely minél kedvezőbb a többség számára. Egyébként ugyanezt tapasztaljuk akár a demográfiai népesedési viszonyok között is. Tehát ahol már szorványban él magyarság, lehet, hogy nagyon jól megél, és egyből kínálnak a polgármesteri széket és egyéb funkciókat neki, anélkül, hogy igényelni, vagy éppen rá is érdemesülni, akkor már nincs gond.
Sőt. Zárójelet nyissunk, a két nyelvű helyiségnévtáblák, utcanévtáblák is simán kitevednek, mert nincs gonda, hogy mondja a professzor úr. Újabb hallgató van vonalban. Halló!
Halló, jó napot kívánok! János vagyok.
Jó napot!
Én csak egy dolgot szeretnék úgy elmondani, hogy a csillagok járását azt senki nem tudja előre jelezni. És a két szuperhatalomnak az egyessége, amit ezelőtt megköttetett, és aminek még egy része nincs végrehajtva, hát nem lehet tudni, tehát a kicsik nem tudnak elejébe állni. És ilyen görcsölt életmódba élni, ahogy a román tagozatnak, tehát a szenátusnak az elnök, az egyetemnek a vezetője van, hát én nem tudom, meddig lehet. Mert ez számára az egészségére káros. És csatlakozván a hölgyhöz, aki az előbb mondta, hogy amit elhagyunk, azt nem lehet, de amiről nem mondunk le, azt vissza lehet. Kedvező alkalom esetén szerint ez tökéletesen így van. És Dél-Tirol is addig nem jutott az autonomiájához, addig nem jutott egyről kettőre, amíg Ausztria meg nem erősödött. Hál' Istennek, hogy ennek vagyunk szemtanúi, és reméljük, hogy ez számunkra, mindnyájunk számára kedvező fordulatot hoz, és úgy, ahogy pénteken egy Szilárd nevezetű fiatalember SMS-t írt, hát én bíztatnám az összes idevalósi fiatalt, hogy ne menjenek el, maradjanak, álljunk ki az iskola és a templom mellett, mert csak így tudunk egyről kettőre jutni. És pénteken szintén egy bejelentés volt egyszerre, hogy megkapták a megoldást, hogy hogy lehet a katolikus iskolát újra alakítani. Bejelentették a két egyetemnek az egyességét, és bejelentette az államelnök, hogy Romániának több fegyverre van szüksége. Ez vajon véletlen volt? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük, János.
Köszönjük szépen. Hát nyilván most én jós nem vagyok, és politikus sem, mert ha az lennék, akkor az én alkatom szerint az egy egészségre károsító tényező lenne egy ilyen helyzetben lenni. Tehát voltam valamikor, a 90-es években elég aktívan részt vettem, de úgy döntöttem, hogy inkább hátrább lépek, mert valóban van egy ilyen fogalom. Egyébként én magam is kutattam, hogy nem véletlen az, hogy akár 40-50 évesen példákat mondhatunk itt a környékünkről a lelkismertükre hallgató politikusok. És itt hadd gondoljak Csiki Sándorra, vagy éppen Márton Zoltánra is, még akár a Kis László lelkészre, aki 39 eszendősen a tordai tanácsülésen infarktus kapott, pontosan az iskola miatt, iskola ügyben volt egy vita, és utána infarktus kapott, tehát vannak ilyen helyzetek, de most a kérdésére, vagy a mely véleményére térve, tehát pontosan ezért van az, hogy mi amiről, amit lehetséges, azt megtartanánk. Tehát mi mindenképpen szeretnénk a mostani helyzetet megtartani, javítani, a törvényt alkalmaztatni, és így tovább, mert hogyha lemondunk, hogyha egy más városba, vagy egy más formába szerveződne újra az orvos képzés, akkor nyilván az bizonyos lemondással és felelősséggel is járna. Ez csak egy esetleges végső megoldás, hogyha nem sikerül a jelenlegi helyzetet jobbá tenni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig idestől most már a műsor vége fele közeledve a naprakész műsort hallgatják 17 óra 51 perckor. Vendégünk ma a stúdióban dr. Ábrám Zoltán professzor, a Covadis Vásárhelyi Magyar Orvosképzés című elemzés írója, aki, amely a Krónika internetes portálon olvasható, illetve, amint mondta, egyéb helyeken is megtalálható. érdemes átböngészni. Még a témához, az eddig elhangzottakhoz Lajosnak a SMS üzenete is kapcsolódik. Azt írja a tisztelt hallgató, hogy Átudi részei nyugtat, ha a magyar tanárok százalék aránya 29-ről 22-re esik, a szavazáskor nem nagy csökkenés. Ügyes, írja Lajos. Hát nem Átudi részé, hanem Azánfirének hívják a rektor urat.
Így van, és sajnos 29%-on se vagyunk, tehát még az is.
Tisztelt professzor úr, viszont az elemzés is a vége fele egy pozitív kicsengést is tartalmaz magával. Jánosnak a bejelentkezésében volt utalás péntekre. Péntek este történt egy érdekes mozzanat, ugyebár az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos Tudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának háromnapos konferencia sorozata díszvacsorájára tiszteletét tette Potápi Árpád a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki ide jött, és hát mindenképpen arra bíztatta önöket, elsősorban ott az árkörű rendezvényen, hogy támogatják, és semmiképpen nem hagyja a magyar állam, a magyar kormány az erdélyi magyar orvosképzést megszüntetni és elhalni. Tennék fel önnek egy kényesebb kérdést is, mert hogy tudomásom szerint ön a Sapienz Erdélyi Magyar Egyetemen is tanít. Felvetődik egyre hangsúlyosabban, hogy az erdélyi magyar orvosképzésnek a szapiencia adjon otthont a jövőben. Életképes változat-e ez, ha minden kötél szakad, és el kell-e eddig menni?
Hát részben már elmondtam az előbbiekben is, hogy amíg lehet és amint lehet, azért meg kell tartani azt, ami van, és csak végső szükség esetén, és hogyha valóban rosszabbodik a helyzet, kilátástalanabbá válik, akkor lépni. Ez lehet a szapiencia is, csak egyik pontra a másikra biztos nem. Tehát, hogy ott induljon egy tanév, és akkreditáljanak egy magyar orvosképzést, hát az lehetetlen, tehát azt elő kell készíteni, ahhoz meg kell teremteni a feltételeket. Ezek mind intézményekben, mind humán erőforrásban is mérhetőek, és nyilván itt lehet ma is a szerepe Magyarországnak, hogy akár humán erőforrást ad, vagy akár anyagiakkal is ezt támogatja, és itt éppen Potápi Árpádnak volt egy nyilvánosság előtt is megfogalmazott elég sejtető kijelentése, ami arra is utalt, hogy Magyarország nem csak lelkiekben ragaszkodik, hanem hogyha szükséges, akkor esetleg próbál bizonyos megoldásban gondolkodni. Egyébként megjegyzem, hogy Magyarország Marosvásárhelyen 60 éven át évente 30-40 magyar orvost és gyógyszerész és fogorvost képzett ki, tehát úgy működött a MOGYE egészen az Európai Unióba lépésig, amikor már az orvosok máshova mennek Vásárhelyről is, hogy körülbelül 40 szakembert képeztünk ki, mondhatnám ingyen Magyarországnak. Na hát most lehet, hogy ezt is viszonozza, vagy viszonozhatja Magyarország.
Mindenképpen kell bízni azért a jövőben, és ez az ön elemzésében is benne van. Engedje meg, hogy ezt a részt felolvassam. Az van az elemzésben fekete-fehéren, hogy egy olyan marosvásárhelyi tudományegyetemről álmodunk, amely a színivel kiegészülve bújai és a nevét viselő egykori magyar egyetem szellemiségét hordozza tovább. Bár a helyzet kétségtelenül előnytelennek tűnik, hiszen kisebbségi létünk, kimondva majd kimondatlanul, ilyenkor pozitív diszkriminációt kívánna, semmiképpen se legyünk kishitűek.
Így van, és azt is mondjuk el, hogy álmodni is kell, és lehet, hogy akár egy ilyen esemény, aminek részesei vagyunk, esetleg jobban rendez a sorainkat, és én csak azt mondom, hogy igenis áldozatokat is kell hozni, akár az iskolák, akár a szülők, akár a tanárok, vagy akár a politikum részéről. Sokszor áldozattal jár az, hogy egy közösség épüljön, szépüljön, és fennmaradjon.
Fordítsuk meg a lemezt, ha megengedi. Mert eddig siratjuk, ugyebár a marosvásárhelyi orvos és gyógyszerész képzést, hogy sorvasztás, stb. Ezzel a beolvadással megvalósulhatna egy olyan régi álom, amely idestova 28 éve Marosvásárhelyen nem sikeredett megoldódni. És itt a Petra Major Egyetemre gondolok, ahol irodalom, közgazdasági, történelem, jogász oktatás folyik, kérte a magyar közösség, hogy ott is legyenek magyar tannyelvű oktatási osztályok vagy folyamatok, ami nem valósult meg.
Ezáltal. Kérem, tessék. Hát új szakok legyen az orvosi és tudományegyetem a keretén belül, legyen magyar oktatás. Így. Jogász, közgazdász, történész.
Így van, és ez elméletileg, most kérdés az, hogy gyakorlatilag, és nem csak azért, hogy jóvá hagyják-e, egyáltalán van-e igény, hiszen ne felejtsük el, hogy Marosvásárhelynek volt egy jó pedagógiai felsőfokú intézete, volt egy nagyon jó műszaki képzése a Petromajor elődje, és egyébként a Sapiens Egyetemnek a rektora éppen a Petromajornak volt tanára, tehát és Hollanda Dénes Egyetem alapító szintén, tehát nyilván itt vannak ilyen erővonalak, és hát ez azt jelenti, és vég szóként akár, hogy a feladat az, hogy egy helyes és egészséges stratégiát kellene felállítani, képíteni, összetartani, áldozatot hozni, és cselekvő módon lépni a jövőben, és nem csak nyilván a szavak szintjén. Én úgy gondolom, hogy én, mint értelmiség és egy kicsi szakember is, azzal hozzá tudok járulni, hogy ilyen elemzéseket írok, amiben vannak kritikák, és akár önkritikák is annak érdekében, hogy tudjunk tovább lépni.
És már nem remélem, hogy a sajtó nem fogja ezt lenyomni, mint ahogy sérelmezte korábbi álláspontjait, úgyhogy én itt ebben a műsorban bármikor szívesen állok rendelkezésre, és köszönöm szépen, hogy befáradt és mindezt elmondta.
Én is köszönöm szépen, és egy kellemes estét kívánok.